Ős utalt rá a saját előadása elején, hogy a evolúció biológiai kutatócsoportban 15 évvel idősebbként a kutatócsoport tagjai között kicsit ilyen személyes hangot megütve hogyan élte meg a kutatás indulását, és én most egy picit könnyedebben és személyesebben azt szeretném tőletek kérdezni, hogy az, hogy kutatóként ennyire intenzíven foglalkoztok az öregedéssel, az ennek az egyébként elkerülhetetlen folyamatnak a feldolgozását vagy a megélését hogyan segíti a személyes életetekben, hogy ennyi mindent tudtok róla egyébként kutatóként?
Most nem leszek népszerű. Én teljesen véletlenül kezdtem el öregedéssel foglalkozni. Kint voltam célegáns kutatóként Svájcban egy postdoc pozícióban, és véletlenül a torkináz akadt a kezembe, mint feladat. Őt kellett volna klónozni, mutánssal léleket izolálni, és hát semmit nem tudtunk a torkinázról. És teljesen véletlenül derült ki, hogy ezek a tormutáns állatok sokáig élnek. Az a megfigyelés egy Nature cikkben tornyosodott ki, és onnantól kezdve egy picit elkezdtem a öregedés kutatás felé orientálódni, de még 5 év ezelőtt sem ez volt a fő irány a laborban, és az elmúlt pár évben kezdett nagyon intenzíve válni, pontosan ezek a ugrálógének a megértése kapcsán a mi öregedési kutatásunk. Alapvetően nem örök életet kínálunk, nem 200 éves életet kínálunk, ez is egy érdekes biológiai folyamatot szeretnénk megérteni, ami hát talán most a biológiai kutatásokban, az orvosbiológiai kutatásokban az egyik legnagyobb megértetlen enigmaként áll még elő.
A személyes életemben igazából csak az jut eszembe folyton, hogy mit nem kéne csinálni. Nem kéne egész nap a gép előtt ülni, többet kéne mozogni, esetleg elmennék futni. Kéne találkozni a barátaimmal, mert ugye a szociális élet, a kielégítő szociális élet az egyik legnagyobb védőfaktor az öregedés ellen. Úgyhogy talán csak a lelkiismeret furdalásom és a bűntudaton nő azzal, hogy tudom, hogy mit nem kéne csinálni, de majd azzal nyugtatom magam, hogy nyugdíjas koromban lesz erre idő.
Én ezzel a témakörrel 1989-ben foglalkoztam először. Volt egy kiváló professzor, Koch Sándornak hívták, talán többen ismerik, virológus professzor volt, és akkor ő szerkesztette egy könyvet, amelyik hát lényegében az elméleti biológia különböző aspektusát járta körül. Az volt a kötet címe, hogy a tökéletlenség és korlátosság dicsérete, ami aztán meg is jelent 1990-ben. Kutyát se érdekelte, mert ugye 1990-et írtunk, tehát mindent elvitt a politikai szenzáció. Utána, amikor megint szembesültem ez a témával, az 91-92-ben volt, amikor Londonban voltam Tom Kirkwood laboratóriumában. Tudnék, ő nem öregedés laboratórium vezetett, hanem a matematikai biológiai laboratóriumot vezette a National Institute for Medical Research-ben Mill Hillen, tehát akkor ugye exponálódott ez a téma számomra. Viszont csak a legutolsó időben tértem vissza rá, amikor elolvastam Kirkwood és Kowald egyik cikkét arról, hogy miért nem működnek az adaptív öregedési elméletek, tehát amikor direkt szelekció lenne, és akkor ugye ők írták, hogy a szexuális populációban ez nem működik, és akkor azt mondtam, ugye ilyenkor mindig benne van a kis ördög, hogy hát ezért én megpróbálnám. És ugye erről szólt az előadásége. Tehát ez a motiváció, ilyen értelemben viszonylag friss munka, hogy én ezzel aktívan foglalkozom. Ami igazán zavarja az embert, valaki, nem tudom, ki mondta ezt, hogy az igazi tragédia az öregedésnek az, hogyha az ember valójában nem öreg, hanem fiatal, már hogy szellemileg. Tehát konkrét példaként a csodálatos szerzőtársam is tanítom, mert John Maynard Smith megtiltotta, hogy a születésnapján megköszöntsék, mert annyira utálta azt, hogy tele van ötletekkel, de hát azért a végét ő is ismerte. Tehát ez kétségre vesz, mert ugye az ember lassan úgy elbutul, elveszte az érde, oké, akkor úgy ez ilyen adiabatikus folyamat. De hogyha teljesen aktív, és akkor is ott látja, hogy ott van a sír előttem, akkor ez egy borzasztó feszültséget tud okozni.
A 21. században van a fiatalságnak egy ilyen fetisizálása, és ezzel párhuzamosan, mintha az öregség pedig medikalizálódna, ez a két folyamat, ez hogyan hat akkor ilyen távlatokban a kutatási irányokra, tehát mennyire gyorsul föl az, hogy mindenki, vagy sok különböző szempontból az öregedést, vagy a fiatalság megtartását akarja kutatni, és ez a két dolog egyáltalán hol találkozik, vagy találkozik-e egyáltalán?
Hát azért szeretnék egy viccel válaszolni, amire mindenki gondolkodjon el. Amikor ugye a viccben beszélgetnek emberek pont erről, és hogy hát milyen jó, hát akkor esetleg majd ki lehet tolni 200 évig a várható élettartamot, és akkor valaki megszólal, ja, és az se lesz egy utolsó dolog, amikor 35 éven keresztül leszel egyetemi tanársegéd.
Többen is említettétek az előadásotokban, vagy legalábbis azt lehetett belőle kiámozni, és lehet, hogy csak én nem vagyok elég idős hozzá, hogy az optimista végéről fogjam meg a dolgot, hogy ha majd lesz ellenszere a daganatos betegségeknek, akkor meg az Alzheimer-kornak, meg a neurodegeneratív betegségeknek, amiket most ismerünk, akkor majd így is úgy is fog jönni egy másik betegség, amiben meg kell halni. Milyen remény van ezzel kapcsolatban? Vagy mit lehet ezzel kezdeni?
Pont ez lenne a lényeg az egész kutatásnak, hogy az öregedési folyamatot molekuláris károsodások okozzák. És ugyanezek a molekuláris károsodások okozzák az öregkori betegségek kialakulását is. Ez a közös molekuláris gyökér magyarázza azt, hogy ezek a betegségek jellemzően mért időskorban, és nem fiatal alakulnak ki. Ha ezt megértjük, akkor innentől kezdve, ha valaki gátolja az öregedési folyamatot, nem megállítja, csak lassítja a rátáját, akkor az összes öregkori betegség, nem tudsz olyat mondani, ami nem tartozna ide, a kialakulását fogja késleltetni. Tehát pontosan ez a vágyunk, hogy ha mondjuk teoretikusan tudnánk a 80 évünkből 150 évet csinálni, akkor nem mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy jó, hát most akkor 80-tól 150-ig öregkorban végig fogunk vergődni, és ennek mi értelme van. Pontosan arról van szó, hogy az aktív, egészséges élettartamot tudjuk majd jelentősen megnövelni, és akkor nem kell küzdködni ilyen öregkori betegségekkel, rák, meg egyéb dolgokkal. És ez nagyon sokféle társadalmi dolgot is, hát problémát tud majd kezelni, ugye, hogy itt elhangzott a nyugdíj probléma, ez folyamatosan emelkedik, és hát nem meglepő módon már 80-90 éves emberek is akár aktív és dolgozóképes emberek tudnak lenni. Tehát pontosan ezt látom, hogy nem kell félni attól, hogyha ezt a folyamatot gátoljuk, akkor majd milyen ilyen cseles öregkori betegség fog minket elgázolni. Nem. Tehát akkor az összes tolódik.
Azért, bocsánat, egy pici óvatosságra inteném magunkat a várakozásokban. Megmondom miért. Azért, mert az egy elég gyakori tapasztalat, hogy laboratórium körülmények között sok mindent meg lehet változtatni olyan irányba, amit valami miatt mi szeretünk. De hogyha ugyanazt a variánst kiteszik a szabadba, akkor gyakran elvész az előny, sőt, kiderül, hogy olyan hátrányai lehetnek, ami a laboratóriumban nem jelentkezik, de a szabad természetben igen. Tehát ugye ez egy kétségtelen egy rázós ügy, és ezt ki kell, hogy derüljön.
Én is hadd. Egyrészt tényleg kíváncsi lennék arra, hogy akkor az elmélet szerint mégis miben fognak meghalni a kronológiailag idős emberek, mindenki lassan balesetben, vagy hogy ennek mi köze van a szaporodáshoz, az is az öregedés része, hogy elveszítik a nők igen hamar a fertilis időszakot, és a férfiak is azért jó. És a másik, ami kapcsolódik ahhoz, amit Őrs mondott, ugye én sokat beszéltem az Alzheimer-kórról, vannak mindenféle laboratóriumi fajok, amelyeknél képesek génmódosítással előidézni olyan tüneteket, hogy ezek a fajok is mutassák a demenciának változatos egy-egy vagy néhány tünetét, és utána az történik, amit Őrs is mond, hogyha kifejlesztenek valami hatóanyagot, ami az adott esetben ennek a kialakulását meg tudja gátolni, akkor amikor ezt átvinnénk egy másik fajra, meg kivinnénk az életbe, ahol nagyon sok komplex hatás éri az élőlényt, akkor ezek nem működnek. Úgyhogy én is egy kicsit pessimista vagyok, hogy egy ilyen folyamatnál, ahogy a The Bride-on is látszódott, hogy minden kapcsolatban van mindennel, és rengeteg a molekuláris kölcsönhatás, ott hogyan jutunk el a sornak a végére.
Én muszáj reagálnom.
Mindenki.
Tehát tökéletes felvetés volt Örös részéről. Ugye pontosan azzal a problémával küzdünk, hogy egyre többen vagyunk és túlnépesedés. Most valaki jön és azt mondja, hogy fú, senki nem fog meghalni, és akkor innentől kezdve, hát ez a probléma még exponenciálisabban fog a természetben, a valóságban megtörténni. Remélem, ez nem én voltam.
A baleset.
Így van. Tehát a lényeg az, hogy ebben több valós dolgok rejlenek, de amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy ebben a fázisban minket abszolút nem érdekel az, hogy most hogyan tudjuk az emberi élettartamot megnövelni. Még legkevésbé szeretnénk halhatatlan emberiséget csinálni. Néhány héttel ezelőtt Elon Musk mondta, hogy kb. 7 éve teszi azt, hogy az emberi halhatatlanságot meg lehet valósítani, hogy miből mondta, nem tudom, de nem ez mozgat minket, és nem ez a kutatási tárgya, amit mi csinálunk. Mi egyszerűen csak látunk egy biológiai problémát, ami tudjuk, hogy nem megoldott, és erre van egy elképzelésünk, erre próbálunk genetikai kísérleteket tervezni, és ennek tükrében látunk olyan eredményeket, amik egy kicsit talán közelebb viszik a probléma megoldását. De hogy az egészet próbáljam, és hát nem összehasonlítom ennek a mi kutatásunk relevanciáját azzal a kutatással, ugye amikor annak idején dolgoztak a maghasadás felfedezésen, akkor a számos kutatót megbélyegeztek azzal, hogy hát nézzék meg, hogy mire használják a tudományukat, hogy milyen bombák készülnek, milyen városok tűnnek el a térképről. És akkor ez a bizonyos úriember, aki egy magyar származás úriember volt, azt mondta, hogy hát őket alapvetően az adott kérdéskör izgatta, és nem pedig ennek a használhatósága, az atommag hasadásnak a fizikai törvényszerűségei. Az, hogy végül ez mire használódik, azt egy társadalmi döntés fogja megítélni, és hát azt látjuk, hogy ugye ez a tudás ez azóta már nem bombák formájában, hanem atomreaktorokban, gyógyászati eszközök formájában az emberiség használja. Működik. Mi is azt gondoljuk, hogy a tudásunk nem halhatatlanságot vagy örök életet hoz, hanem akárcsak a öregkori betegségek mechanizmusának pontosabb megértéséhez vezet, már akkor azt gondoljuk, hogy talán érdemes volt, de maga az alaptudás, az a információ, hogy a humán genom jelentős, vagy az eukarióta genomok jelentős részét alkotó mobilis genetik elemeknek milyen biológiai szerepe, funkciója lehet, ebben a fázisban minket kizárólag ez érdekel, és nem ilyen magasztos vágyak, hogy hát az emberiség ne halljon, tehát az emberek ne halljanak meg, örökké éljünk. Ez nagyon-nagyon messze vezető. Mi látjuk ehhez értelemszerűen a fényt, a lehetőséget, de nem ez mozgat minket értelemszerűen.
Bocsánat, valamit hozzátennék, mert hogy nehogy valaki félre értse, amit mondok. Tehát valójában az a cikk, amire volt utalás már a bevezetőben, tehát a Nature Communication-ben szerintem az egy mintaszerű cikk. Tehát az rendkívüli módon, tehát borzasztóan elegáns és rendkívül professzionális molekuláris biológia. Hogy mondjam, egy kicsit túl van interpretálva.
Ez, hát igen.
Tudományban is van show. Tehát ez, bocsánat.
Igen, de közben ugye Enikő is utalt a szaporodásra, illetve közben van az a nagyon érdekes társadalmi jelenség, hogy az előregedő társadalmakban, mint ahogy szintén Enikő mondta az előadásában, több a kutya, mint a gyerek. Tehát nem tudom, hogy ezek mennyire társadalmi összefüggések a genetikával, vagy mennyire nem, de lehet-e azoktól a fajoktól tanulni, és itt most elsősorban Őrsöt, de aztán kérnék mindenkit, hogy reagáljon, hogyha van kedve, vagy hozzáfűzni valója, hogy azoknál a fajoknál, amik több száz évig élnek, vagy nem öregednek, de mégis szaporodnak, azoknál mi az evolúciós magyarázata, illetve hogyan állítja be a természet ezt a szaporodási rátát, hogyha csak a balesetek meg a véletlenszerűség okozzák a halált?
Pontosan azt gondolom erről, ami a végén csattant az előadásomban. Tehát én azt gondolom, hogy a klasszikus elméletek elégtelenek, bár, ahogy mondtam, mindegyikre vannak szép számmal alátámaszt, csak az a baj, hogy nem univerzálisan támasztja alá az összes adat ezeket a klasszikus elméleteket. És van pontosan az, amit kérdeztél, a klasszikus elméletek egyik legnagyobb hibája nem tud magyarázatot adni az öregedés és a nem öregedés mintázatára. Arra igen, hogy adott esetben, hogy miért lenne. De hogy különböző csoportokban miért van az, hogy van, ahol 500 évig is elélnek az egyedek, a másiknál csak 200, esetleg egy nem túl távoli rokon esetében meg 50. Tehát ugye ezt a mintázatot kellene magyarázni, nem az, hogy hát valamiért van egy közösök, na jó, de akkor mégis miért 500 és 50 az egyik, miért az 50 a másik? Tehát erre nem tartunk ott, na ezt akarom kinyögni, nem tartunk ott, hogy erre meggyőző választ lehessen adni.
Apró válaszok azért vannak, például mutattuk ezt a patkányszerű rágcsálót a föld alatt élő állatkát, aki 40 évig él átlagosan, és a közeli rokonai pedig 2 évig, és a denevérek szintén sokkal hosszabb ideig élnek, mint a hasonló méretű más emlősfajok, és akkor ilyenkor vannak arról elméletek, hogy ökológiai tényezők befolyásolják ezt, egy repülő emlős sokkal nehezebb elkapni, meg egy föld alatti emlőst, úgyhogy ötletek vannak.
Én ezt tökéletesen értem, csak most ott tartunk, hogy azok a kutatók, akik még mindig a klasszikus elméleteknek a hívei, ők elismerik, hogy nem tudják általában a magyar, tehát anekdotikusan jópofa magyarázatokat adnak erre, arra, amarra, de hogyha kvázi a törzsfán végigmegyünk, és ott csináljuk meg a komparat, nem tudják megmagyarázni a komparatív mintázatot. Ez a probléma, és ezt elismerik, hogy így van.
Talán még egy aspektus, hogy egy ilyen, mit tudom, viszonylag sokáig élő, vagy nem öregedő faj, mint a édesvízi hidroplanária, hogy hogyan tud kordában tartódni, hát megfelelő ragadozók, tehát ez könnyen megoldható, hogy ne a végtelenségig szaporodjon. Egyetlen érdekes dolgot az, amit hagyd tegyek hozzá, és mindent, azon túl, hogy nem mondják azt, hogy mindent egy szemvegen keresztül látok, ez a csupasz turkáló, ez egy ilyen nagyon érdekes modellrendszer, hogy az öregedés megértése szempontjából, mert hogy hát ilyen 20-szor tovább él, mint a hasonló közelrokon fajok. És akkor ezt rögtön úgy azzal kezdték, hogy megszekvenálták a genomját, Nature ciklet, de semmi érdekeset nem találtak benne. És mi, ami saját szemüvegenket föltettük, megnéztük ezt a cikket, és kiderült, hogy a közelrokon fajoknak a egér, patkány, hogy olyan 45-50% a genomnak én ugráló génből áll, ebben a kis, tehát ebben a fajban viszont 18% volt, elképesztően kevés. Talán összefüggés lehet e között és a extrém hosszú élettartam között. De hát ez csak egy fura megfigyelés.
Ugye az ugráló gének vonatkozásában esett szó a hella sejtvonalról, meg örökké szaporodó sejtekről, és hát ugye ezek alapvetően, tehát a hella sejtvonal az például egy tumor sejtvonal, tehát hogyha egy sejt nem öregszik, hanem folyamatosan szaporodik, akkor ez gyakorlatilag maga a tumor. Tehát hogyha létrehozunk olyan sejteket az emberi szervezetben, amik nem öregszenek meg, és nem okozzák felszaporodásukkal az egyed halálát, akkor rögtön egy másik problémával találjuk magunkat szembe. Ezt hogy lehet kivédeni?
Hát érzem én az élét a kérdésnek, és állandóan engem szekáltok. Még... Oké. Tehát a lényeg az, hogy én most azt gondolom egy nagyon együgyű módon, hogy a tumor, mint betegség, a rák, mint egy betegségcsoport, az néhány éven belül egy nászaszerűen gyógyítható betegségé fog avanzsálni. Ugye annyit kell megértenünk, hogy mi az öregedés van a mechanizmusa, ezek a sejtek nem öregednek, legalábbis a rák őssejtek nem öregednek. Ha értjük a mechanizmust, akkor be kell kapcsolni ezekben a sejtekben az öregedés, és akkor el fognak pusztulni. De hogy a kérdést explicit megválaszoljam, mi mobilis genetikai elemeket kapcsolunk ki fonálférekben, és ezt azért fonálférekben tesszük, mert a fonálférekben nem tudunk tumort indukálni. Ezt 30 éve próbáltuk, és nem megy. Tehát, hogyha egy emlős rendszerben megcsinálták ezt, kikapcsolták a mobilis genetikai elemeket, és rögtön tumor képződött. Azt gondoljuk, hogy a mobilis genetikai elemek egyik látens, ilyen háziasított evolúciós funkciója a tumor elleni védelem. Az a sejt, ami aktívan osztódik, kitekeri a DNS-ét, és ott ezek a ugrálógének elindulnak, elszabadulnak, rögtön el is fog pusztulni a sok mutáció következtében, és így a test tud tumor ellen védekezni, és a tumor úgy tud stabilizálódni és megnőni, és, tehát a rák úgy tud stabilizálni és tumorán fejlődni, hogy ezt a PVPRM-es útvonalat ektopikusan, ilyen extra módon úgy csinál, mint a csíravonal lenne. Bekapcsolja, lefogja a mobilis genetikai elemeket, és akkor már lehet nődögélni és tumort kialakítani. Tehát, hogyha ezeket a változásokat mi emlősben szeretnénk csinálni, hát az most még nem így tartunk. Erre is van elképzelésünk, mindig próbálunk valami előre szaladni. Ha nagy kópia számban alkalmazunk P53 tumorszupresszor géneket, akkor extrém helyzeteket is ki lehet védekezni, de ez most még abszolút nem a mi kutatási tárgykörünk. Mi egyelőre csak célágazban nézzük, ahol a transzmozon kikapcsolás nem tud tumort okozni, mert egyébként nem tud kialakulni tumor ebben az élőlényben. Ez egy szilárd, ilyen nagyon konzervált leszármazási sejtvonallal rendelkező élőlény, teljesen egyedül, és ott nem tud tumor fejlődni. Itt ezt meg lehet csinálni. De nekünk ez egy kiváló módszer arra, két dologra. Egyrészt, hogy igazoljuk a transzmozonok öregedési folyamatban betöltött alapvető szerepét, hogy szerepet játszanak, ez mindenki számára most már egyértelmű, és talán tudjuk azt igazolni, hogyha az összes mobilis genetikai elemcsádot kikapcsoljuk, egy extrém hosszú élettartamhoz eljutunk, egy-két évig élő C-vegans törzshez, akkor talán még ezzel tudjuk igazolni, hogy milyen hogy ezek a mobilis genetikai elemek a mechanizmusnak a szereplői. Ez humán kontextusban sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, és sokkal, hát hogy mondjam, körültekintőbb megközelítést igénylő dolog lesz. Ezzel most még meg provokálnak minket, nem itt tartunk.
Ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye a diákon is ki lett vetítve sok, úgymond nem sok, kevés halhatatlannak tartott faj, és az is elhangzott, hogy ezek nagyon egyszerű szervezetek, kiváló regeneráló képességgel. És úgy tűnik, hogy a specializációnak volt az ára az, hogy ezt a regeneráló képességet és ezt a nagy arányú őssejt mennyiséget, ami bármilyen sejti át tud alakulni, ezeket elvesztettük. Tehát az, hogy humán vonalon nem mennek dolgok, amik egyszerűbb szervezetekben mennek, az valószínűleg egy... Ezt az embernek meg kell fizetnie azért, hogy ilyen kognitív teljesítményre képes és ilyen bonyolult szervezetet tudott felépíteni. Az ára az volt, hogy elvesztette ezeket a regenerációra képes sejteket.